Szeretettel és örömmel köszöntöm a gyülekezetet, hogy ismét együtt lehetünk Isten házában. Kiáltsunk föl a zsoltárossal együtt. Uram, gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Amen. A mi segítségünk és együttlétünk megáldása jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Istentől. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amint Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele. Első részéből olvasom az első 7 verset. A szent igét leülve hallgassuk meg. A rómaiakhoz írott levél első részének első 7 versében így szól hozzánk Isten üzenete. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai, mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, élő Urunk, hogy nekünk is ezt mondod, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hogy ezen a világon mindenütt van néped, Isten szerettei. Ó, de nagy csoda ez! De az is, hogy itt ezen a helyen néped lehet, gyülekezet lüktethet, szolgálhatunk neked, hálát adhatunk, dicsőíthetünk, Úrnak valhatunk, és odaadhatjuk a szívünket egészen, hogy tégy velünk, amit tenni szeretnél. Most is munkáld ezt a vágyat. Olyan nagy dolog, hogy kijelented magad nekünk, és nem kell a magunk okosságai és butaságai nyomvonalán járni. És nem kell másoknak az okosságai és butaságai nyomvonalán járni, hanem lehet a te igéd nekünk, lábunknak lámpása. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a világ világossága, és aki téged követ, az nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Köszönjük, hogy ez minden helyzetben érvényes. Még akkor is, ha halálba jutunk, a tieidnek örök életük van. Köszönjük, hogy lelked által meggyőzöl erről bennünket. Nem csak remélhetjük, hanem bizonyosságot adsz a szívünkbe. Munkáld is kérünk ezt a belső békességet, mindnyájunk életében. És most nagyon kérünk, hogy a gyászoló testvérek tudjanak közel húzódni hozzád, nem csak egy vasárnapra, hanem teljes életükkel. Hiszen abban a mélységben, amit ők átéltek, és abban az elárvultságban, kihez mehetnének? Áldott légy a férjekért, édesapákért, nagyapákért, akiket temettünk, vagy akikre emlékeznek a testvérek. Olyan nagy seb, mély seb sokuknak szívében a gyász. Könyörülj rajtuk, Urunk, gyógyítgasd, vigasztald. És köszönjük, hogy oda tárhatjuk az életünket eléd. Bocsásd meg a múlt hét önfejűségeit, durvaságait, hogy a saját természetünk jobban érvényesül talán, mint a tiéd. Könyörülj rajtunk, hogy előbbre léphessünk, és ragyogtasd fel előttünk, Urunk, a Bibliát, azt a csodálatos kincset, egyedülálló kincset, hogy úgy vegyük a kezünkbe még inkább, megrendülten és ajándékként, hogy ilyen nincs más, és milyen hatalmas dolog, hogy te adod nekünk, és adod hozzá te lelkedet, kérjük most is, hogy hangozhasson a te szavad emberi szavakon át. Amen. Isten szent igéjét, lelke erejét kérve hirdetem a gyülekezetnek, ugyan mint írva található a már felolvasott bibliai versekben, különösen is Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele első részének 3. és 4. verseiben a következőképpen. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott. A Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, a mi Urunk. Kedves testvéreim! Ezeken a vasárnapokon a Biblia egyedülálló voltát szemléljük. Olyan jó lenne, ha belerendülne mindnyájunk szíve abba a csodába, amelyet Isten cselekedett velünk, amikor a Szentírásban az örökkévaló igét nekünk adta. Nincs még egy ilyen könyv a világon. Múlt vasárnap és ma is a Biblia történelmi hátterét figyeljük. Több mint 40 író, mint egy 1500 év futásában írta meg ezeket a könyveket, mindenféle terv és egyeztetés nélkül. Évszázadról évszázadra illeszkedett egyik könyv a másikhoz, amíg elkészült a teljes Szentírás. Az írók között találunk politikust, Mózes, tábornokot, Józsué, királyt, Dávid, Salamon, halászt, Péter és a társai. Találunk vámszedőt, mint Máté, találunk orvost, Lukácsot, aki 2 kötetet írt, ugye Lukács evangéliumát és az apostolok cselekedetei. Találunk rabbit, mint Pál apostol. 3 nyelven íródott a Biblia. Héber, a vele rokon és kis részben arám nyelven is, és görög nyelven. 3 földrészen zajlottak az események, és születtek az írások Ázsiában, Afrikában, Európában. Mózessel kezdődött. Az első 5 könyvet minden bizonnyal Mózes írta. Az utolsó részt nyilván kiegészítették, talán Józsué, vagy aki Józsué könyvét írta le, hiszen ott Mózes haláláról van szó, 5 Mózes 34-ben. Miért olyan fontos, hogy Mózes írta, hogy abban a korban keletkezett ez az 5 könyv? Nem mindegy, hogy mikor, meg hogyan, hiszen ugyanaz a szöveg van előttünk. Testvéreim, azért olyan döntően fontos, mert ha jóval később keletkeztek, akkor nincs olyan történelmi hitelességük, hanem akkor, mint regék, mítoszok, vallási üzenetet hordoznak csupán. Ha pedig abban a korban iratott le ez az 5 könyv, meg a többiek, akkor az azt jelenti, hogy az ottani helyszínek, személyek, történelmi események teljes valóság hálózatában jelentette ki Isten magát. És ugye a fölvilágosodás mámorában, amikor az ember a maga eszét, azt a semmit, hogyha Isten teremtett világához viszonyítjuk, azt a hihetetlenül semmiséget, ami az emberi ész, fölé helyezte mindennek, az Istennek is, hogy majd az ember szépen megállapítja a dolgokat, és mindenféle igazi alap nélkül a Bibliát is kikezdte az ember. Hogy Mózes könyve 800 évvel később keletkeztek, ilyen forrás elméleteket, egyebeket kitalálva, fölfedezve, hogy milyen nagy újítások, mitológiátlanítani kell a Bibliát, egyszer csak a csodák már nem számítanak, hangzottak ige hirdetések, hogy áldozó csütörtökön Jézus fölment a hegyre, a másik oldalon lejött, tanítványok meg azt hitték, hogy a mennybe ment. Hasonló, szinte szószékről elmondhatatlan primitívséggé züllesztették az Isten szent igéjét. Miközben a régészeti kutatások pontosan kimutatják, hogy azon a kifejezésmódon abban a korban, a második század vége felé, ahogy az 1200-1300-as éveknél járunk, akkor írtak a korabeli hettita iratok, irodalmi sajátosságai, tehát nem csak a Biblia, hanem a megtalált leletek összehasonlító tudománya alapján is egyértelmű, hogy Egyiptomban akkor nevezték úgy azokat a helységeket, amikről írnak, hogy azok a hadászati leírások, meg mindaz, pontosan akkor, arra a korra úgy illettek, később már például olyan részletességgel nem fejtettek volna ki nem olyan fontos eseményeket, mint akkor. Nem is akarom ezt részletezni, csak mint tényt elmondani, hogy amikor a régészeti kutatásokat az akkori kor gondolkodásmódját, technikáját, világát fedezik föl, egyértelmű, hogy ezek a könyvek akkor keletkeztek. Így Mózes 5 könyve is, később ezeket használták. Hogy lehetne 800 évvel később menni, amikor például Jósiás korában, amelyik még 800 évvel, nem 800 évvel később ott, megtalálják a Bibliát, a tekercseket, a Tórát, a Mózes 5 könyvét megtalálják, vagy az 5. könyvet, amelyik összefoglalja az első 4-et, a templom renoválás során, mert elveszítették, előző királyok idején a Biblia eltűnt a köztudatból, és mint újdonságot fedezik föl. Tehát Mózes 5 könyvével kezdődik, talán Józsué, vagy aki Józsué könyvét írta, illesztette még Mózes halálát, utána Józsué könyve is, a többiek születtek sorra úgy, hogy Dávid korában már a királyok könyvéig eljutottak, akkor már indult Dávid Salamon után a prófétai könyvek keletkezése, hiszen Isten a prófétákat sorban hívta el. Úgyhogy amikor a babiloni fogságból hazatért a nép, Krisztus előtt 500-as években vagyunk, majdnem betűről betűre, szóról szóra, mondatról mondatra megvolt az Ószövetség. Krisztus előtt 400-ban már véglegesen megvolt. 400 éven át nem született bibliai könyv, úgy nevezzük, hogy intertestamentális kor, azaz az Ó-testamentum és az Új Testamentum közötti idő, a messiás várás felfokozott idője volt az a 400. És a zsidó történetíró Flavius Josephus, aki Jézus korában élt, leírja, hogy annyira tisztelték az Ószövetség könyveit, hogy ahhoz egy betűt nem mert volna senki hozzátenni, vagy elvenni belőle. Tudjuk, hogy ezeket a tekercseket így őrizték, és őrzik. Nézzük Dióhéjban az Új Szövetség keletkezését. Ismereteink szerint Jézus egyetlen mondatot sem írt le Isten kijelentéséből. A tanítványai sem írtak Krisztus után, tehát születése utáni 50-ig, de akkor csoda történt. 50 és 100 között az összes újszövetségi könyv megszületett. Egymástól függetlenül szerzők. Itt egy Jézus életrajzot írtak le, ott egy levél született, amott egy tanulmány, mint a zsidókhoz írt levél, amelynek a szerzőjét nem tudjuk pontosan megállapítani, különböző vélemények vannak a teológusok között róla. Azután az Új Szövetség egyetlen prófétai könyve, végül a jelenések könyve is, és ezek a könyvek, levelek közkézen jártak a gyülekezetekben. És azonnal úgy használták őket, hogy isteni tekintélyt tapasztaltak, éreztek mögöttük, összegyűjtötték ezeket, tovább is adták, olvasták, és szinte mindenütt a keresztény gyülekezetekben elismerték róluk, hogy ezek Isten kijelentett üzenetei. És ha megfigyeljük a négy evangéliumot, négy evangélistát, tulajdonképpen csak egy evangélium van, Jézus Krisztus születése, élete, halála, föltámadása, de a négy evangélista leírását, nem jött össze ez a négy szerző, hogy együtt imádkozzanak, hogy felosszák egymás között, hogy te ilyen szempontból írsz, én meg olyan szempontból, és mégis Máté Jézusról, mint királyról ír. Márk, mint szolgáról. Aztán nem jöttek össze a Biblia könyvírók, hogy elosszák, milyen szempontok szerint írják a leveleket, a további könyveket is, hogy Pál és János elsősorban a keresztény tanításra helyezi a hangsúlyt, mégpedig más szempontból mind a kettő, Jakab és Péter a gyakorlati cselekvő keresztény életre helyezi a hangsúlyt, hanem egy csodálatos, mélyről jövő, magasból jövő ajándék, az Isten szent lelkének a mozgatása ezt az 5 évtizedet ilyen ajándékkal lepte meg, és amikor valamennyi mű elkészült, csodálatos egység keletkezett. Ilyen egységet, testvéreim, amit a Biblia hordoz, elképzelni nem tudunk. 1500 év, talán az első és az utolsó leírás között, egymástól független, ilyen messziben élő szerzők, és valami mérhetetlen összhang a Bibliában. Egyetlen példát hadd mondjak. 1 Mózes 3-ban olvasuk a bűneset történetét. Amikor a sátán, a nagy sugdosó ráveszi az első emberpárt, hogy elszakadjon Istentől, 3-as csalival próbálkozik, ha szabad ezt így mondani. Az egyik a dicsőség vágy oldaláról közelít, olyanok lesztek, mint az Isten. A másik az élvezet vágy oldaláról közelít, kívánatos az a fa, meg kell veszni érte, azt kívánatos az elederre. A harmadik, hogy a szerzési vágy felől közelít. Kívánatos a szemnek, minden áron ezt is meg kell szerezni. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy mind a három, dicsőség vágy, élvezet vágy, szerzési vágy, a maga helyén Isten ajándéka. Ő olyan egyen-egyenként teremtett meg bennünket, hogy ki akarja hozni belőlünk, akik vagyunk. Ő teremtett ízlelő bimbókat a nyelvünkre, ő teremtett férfivá és nővé, ő teremtett úgy, hogy öröm nélkül az ember nem tud élni, hogyha más örömmel nincs 2 kocka cukrot bedob, de akkor is valamit kell, és a szerzés vonalán is Isten mondta azt, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, rendezzétek be a ti világotokat. Jött a sátán, és megmérgezte, turbósította ezeket a területeket. Tehát 1 Mózes 3-ban látjuk a 3-as csalit. Most megyünk előre a Bibliába, eljutunk az új szövetség elejére. Máté 4. A sátán Jézust kísérti. Hány horoggal? Hány csalétekkel? 3-mal. Köveket változtass kenyerekké. Élvezett vágy oldala. Ugolj le a templom párkányról, mindenki csodálni fog, dicsőség vágy oldala. A harmadik, az egész világot neked adom, ha leborulva imádsz engem. A szerzési vágy oldala. Hát Jézussal nem bírt, de utána elmegyünk a Biblia végére. János első levele, 2. rész, 16. vers. Mindaz, ami a világban van, mármint a megromlott lelkiségű világban, a test kívánsága, élvezett vágyvonala, a szemek kívánsága, a szerzési vágyvonal, és az élet kérkedése, azaz a dicsőség vágyvonala. Hát amikor én ezt először hallottam egy ige hirdetésben, belerendültem, hogy 1 Mózes 3, Máté 4, János első levele ott a jelenések előtt 2:16, kihangolta össze ezeket a szerzőket. Tudjuk, hogy ki hangolta össze. De ez csak egy a sok ezer hasonló közül, amit lehetne hozni, ha nem is ilyen látványos mindegyik. Amilyen egységet teremtett Isten szent lelke, az 1500 év távlatában született könyvek között egy nevezőre hozta a kijelentést. De hát egyedülálló a Biblia az időszerűségében is. Hát 1000 és 1000 könyv már abban a században elavul, amikor megírják. Ezt a könyvet pedig születésétől mind máig milliók és milliók olvassák. Háborús időbe, békeidőbe, sötét középkorban, vagy a modern technika világában, kisgyerek, felnőtt, öreg, ezt a könyvet, amelyik egyes részleteiben a legrégibb szinte az írásos emlékek közül, ma is, napra készen, ott tartod a kezedben, testvére. Fölébredtél, megnyomtad az olvasólámpát, és leemelted a éjjeli szekrényről a Bibliádat. És a bibliolvasó kalauzt, mi a napi ige. És úgy jöttél el talán, vagy most följöhettem a szószékre, és nem azt mondom, hogy testvéreim, akkor most nézzünk valami régiséget, valamit, ami ugyan nem időszerű, de valamivel el kell ezt az órát tölteni, próbálom érdekesen elmondani. hanem fölolvashatom, hogy Isten hozzánk szóló üzenete egyedülálló a Biblia az elterjedtségében is. Krisztus előtt 250-ben lefordították az Ószövetséget, persze akkor még több könyv is hozzátartozott, majd erről is szólunk, lefordították görög nyelvre. És ezt a könyvet nevezik Septuagintának, mert állítólag 72 tudós dolgozott rajta, és ez a Septuaginta szó görögül azt jelenti, hogy 70-es. Jelenleg 2000 szakember dolgozik főállásban a Biblia fordításán, talán ma már több is, mert ezek azért 90-es évekből való adatok, és 2000 mellékállású. Mindazok csatlakoznak hozzájuk, akik szabad idejükben és szolgálatból próbálják a Biblia fordítást segíteni. Két adatot hadd állítsunk egymás mellé, 1970-1994. 70-ben 249 nyelven és nyelvjárásban jelent meg a teljes Biblia. Új szövetség további 329-ben. 94-ben már a 249 helyett 341 nyelven. Az új szövetség 329 helyett 822 nyelven. 70-ben még további 853 nyelven részeket fordítottak belőle, 94-ben 929 nyelven. Tehát 70-ben 1431 nyelven jelent meg valami is a Szentírásból, 94-ben 2092 nyelven. Több ember olvasta, több nyelven látott napvilágot, és több példányban, mint bármilyen más könyv ezen a világon. A statisztikai adatok közlésétől most megkímélem a gyülekezetet, mert erre nézve is vannak összeállítások, de nem ez a fontos most nekünk. Egy érdekesség azért, hogy a Biblia annak a legrégibb részei, az első könyv, amit írtak, és ez volt az első jelentős nyomtatott könyv is, a Vulgata, latin nyelvű teljes Biblia fordítás Gutenberg nyomdájában. Úgyhogy ma a világon a legdrágább könyv a Gutenberg Biblia, talán amelyik 500 000 német márkába kerül. Hát jó nekünk a Károli magyar fordítás, illetve az új fordítású Bibliánk is, nem ezt a könyvet célozzuk meg. Még arról, testvéreim, hogy egyetlen más könyvet sem üldöztek annyira, mint a Bibliát. Az is igaz, hogy nem szerettek egy könyvet se annyira. És annyian királyok, császárok, vallási vezetők fanatikusan vetették magukat ellene. Nem is olyan régen az egyik szomszédos országban, mint arról szó volt néhány hónappal ezelőtt, az ország vezetője a Bibliából készítetett WC-papírt. Az is igaz, hogy nem sokkal élte túl a készítményének a megjelenését. A nagy római császár Diokleciánus Krisztus után 303-ban rendeletet adott ki, az összes keresztjént meg kell ölni, és az összes Bibliát, bibliai kéziratot el kell kobozni. A történelem legnagyobb keresztjén üldözése volt, ez a 303-ban megkezdődött üldözés. Több százezer keresztjént megöltek, és a Biblia kéziratait, amit csak tudtak, megsemmisítettek. A történelem különös útja, illetve Istennek a különös kegyelme, hogy 22 évvel ezután, 325-ben, az első általános zsinaton, Nagy Konstantin császár vezetésével kijelentették újra, hogy a Biblia tévedhetetlen könyv, előkerültek kéziratok, és Konstantin megbízta Eusebius egyházatját, azonnal, hogy a császári kormány költségére 50 szentírás másolatot készítessen el. Gondoljuk el, micsoda kincs volt akkor egy példány. Mert hiszen csak kézzel másolva lehetett megtenni mindezeket. Ha nagyot ugrunk a történelembe, a híres francia filozófus költő Voltaire, aki 1778-ban halt meg, azt mondta, hogy a Bibliát 100 év múlva csak múzeumban lehet majd megtalálni. És a halála után 50 évvel a Genfi Biblia Társulat Voltaire nyomdáján és az ő házában adta ki 100 000 szám a Bibliát. Bizony, úgy van ez, ahogy édesapám, az én hittanoktató lelkipásztorom, áldott legyen Isten érte, hogy nála tanulhattam a hittant, és ő vezetett Jézus Krisztus való élő hitre. Elmondta nekünk hittanórán, a Biblia olyan üllő, amelyen sok kalapács elkopott. És el is fog kopni. De kiállította össze, válogatta össze a Biblia könyveit. Ki állapította meg, hogy ez belekerül, ez pedig nem? Milyen testület? Jogos ez a kérdés, de nem pontos. Mert a Bibliát senki és semmilyen testület nem válogatta össze. A Biblia könyvei isteni tekintélyűnek bizonyultak. Egyértelműen kitűntek, mint amelyek mennyei ihletést hordoznak. Csak megállapították. Valójában örömmel tudomásul vették, akik erre illetékesek voltak, ezt a tényt. Nagyon döntő, hogy lássuk. Megint nem egy ember, vagy egy emberi testület, püspökök, emberek, bárki vette magának a jogot, hogy majd a Bibliát szépen összerendezi, és megállapítja, hogy ez idevaló, ez pedig nem. Itt jutunk el a fölolvasott igénkhez. Pál apostol bemutatkozik a rómaiaknak, ott még nem járt Rómában, ezért egy kicsit körülményesebb a bemutatkozása, nem annyi, hogy Filippi testvéreim, kegyelem és békesség nektek, amen, hanem bővebben ír, azt írja a római gyülekezetnek, hallgassuk csak. Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szent lélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk. Pál apostol arról beszél, hogy az evangélium, amit ő hirdet, a proféták által megjövendőlt Jézus Krisztusról szól. Egyébként is a Bibliát azért írja jól, aki tudja, hogy a Biblia Jézusról szól. Az Ószövetség ő rá mutat, az új szövetség róla beszél. Enélkül eltévedünk a Bibliában, és nem értjük, ha izoláltan nézzük, hogy most ez a háború mit jelent, ezek a törvények mit jelentenek, a verestehén hanva, hogy kerül bele az Isten igéjébe, ezek az áldozatok, most mit kezdjünk vele, vagy tegyük félre az Ószövetséget, és csak az újjal foglalkozzunk. Hogy van mindez együtt? Jézusról beszél, a testélet igéről, a megváltóról, aki, és itt mondja el Pál apostol, test szerint Dávid utódaitól származott. A szent lélek szerint pedig a feltámadás által Isten hatalmas fiának bizonyult. Kettős természet. Egészen emberré lett, annyira, hogy éhezett, elfáradt, annyira, hogy a szenvedést is hordozta, így olvassuk, hogy mindenben hasonlóvá lett hozzánk, csak bűnt nem cselekedett. Mégis egészen Isten volt ő. Fel is fedezték, akik vele találkoztak, sokan kimondták, hogy bizonnyal ez az Isten fia. És a csúcs az volt, amikor föltámasztotta őt az Isten, hát akkor mindenki előtt nyilvánvaló lett, akik ennek az élményében részesültek utána, hogy Jézus megszólítja őket, belép az életükbe, hogy itt Istennel van dolguk, megpecsételte, hogy az Isten hatalmas fia. Ez a Jézus, ami Urunk, Pál apostol alaposan bemutatkozott. Ennek a Jézusnak a nevében szólítalak meg titeket, ennek a Jézusnak a küldetésében járok. Ez a Jézus állított meg, nyűgözött le, és ez a Jézus adta a feladatot nekem, és boldogan megyek, hogy én az üldöző, aki azt mondtam, hogy elfogadhatatlan, lehetetlen, hogy Jézus az Isten fia, én hirdetem, hogy teljes elfogadásra méltó. Hogy azért jött-e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. S ha végig gondoljuk Jézus életútját, ugye, hogy úgy volt ez, hogy egyszer csak fölfedezték az emberek. Ott van Samáriában. A Samária asszony szalad, összecsődíti a városka lakói, gyertek, gyertek, hát ha ez az üdvözítő, a messiás, megmondott mindent, amit cselekedtem, jönnek. Behívják, ott van két napig náluk. Mit mondanak? Asszony, nem a te beszédedért hiszünk immár, hanem magunk láttuk, hallottuk és tudjuk, hogy ő a világ üdvözítője. Az 50-es években egy gyárigazgató, mikor a takarítónő reggel takarította az irodáját, és dúdolt valami egyházi éneket, megszólalt, és azt mondta, hogy még mindig, miért hisz maga az Isten? Honnan tudja, hogy van? Ugye, igazgató elvtárs, én ma reggel is beszéltem vele. Aztán csöndesen hozzátette, igazgató elvtárs, el tudja képzelni, hogy abból a pénzből, amit én itt kapok, föl tudnám nevelni a 4 gyerekemet özvegyen, ha ez az Isten nem segítene. Az igazgató elvtárs elhallgatott. És attól kezdve ő fütyörészhetett, vagy dúdolhatott, amikor takarított, mert ennek az asszonynak volt élménye arról, hogy kicsoda az Isten. Mert ezt meg lehet tapasztalni, mert Isten fiának bizonyul. Ha számodra már Isten fiának bizonyult, akkor tudod, hogy miről beszélek. Idős lelkipásztor, akit mi nagyon-nagyon szerettünk teológus korunkban, egyszer azt mondta nekünk, fiúk, ha én megbolondulnék, és holnap azt mondanám, hogy nem igaz ez az egész, amit Jézusról, Istenről, hitről beszéltem, abszolút tagadom. Mondjátok azt, rendben van, Dani bácsi. Lehet, hogy Dani bácsi ezt mondja. De mi tudjuk, és megtapasztaltuk, hogy kicsoda ez a Krisztus. Ti csak menjetek tovább a Krisztus nyomvonalán. Hát testvéreim, így van. Mert nem emberek beszélik be nekünk, persze, hogy emberek beszélnek róla. De tudod, mit jelent, amikor az Isten kijelenti neked? És van már élményed, tapasztalatod arról, hogy kicsoda az a Krisztus, hogy a te megváltód, hogy a te üdvözítőd, hogy ő adott békességet, ő vigasztalt meg, az ő igéje. Ha mond egy mondatot neked, hát azon az igén sok minden eldől. Élet-halál kérdés. Ó, de nagy dolog, hogyha valaki átéli azt, hogy a világ üdvözítője, az én üdvözítőm. És ugyanígy van a Biblia, azért is olvastam ezt az igét, hiszen a Biblia és Jézus Hát a Biblia lényege Jézus. A testélet ige, borjúbőrbe kötve, itt van előttünk, a Biblia lapjain, Jézus elevenedik meg az ige nyomán. A Biblia is ilyen kettős természetet hordoz, egyfelől test szerinti, ugyanolyan, mint a többi könyv. Semmiféle varázs anyag nincs a betűk nyomdai anyagában, ugyanúgy fűzni kell, ugyanúgy kiadni a könyvet, nyomtatni, másolni, sokszorosítani. Test szerint ez a könyv összetéveszthető a többivel. Sokan össze is tévesztik, nem látják a különbséget. De a Szentlélek által Isten hatalmas kijelentésének bizonyítja magát, amikor valaki fölfedezi, mert Isten lelke megadja ezt a csodát, hogy ez a könyv olyan erőt hordoz. Ez a könyv átalakította az életünket. Hogy volt az a riport, beszéltem már róla. Egy világi riporter kérdezi a teológiai professzort, honnan veszik, hogy Istentől is letett ez a könyv, a Biblia? Azt mondja, hát ott van benne, professzor úgy válaszolt, hogy a teljes írás Istentől is letett. És elnevette magát a riporter, na ne haragudjon már, hát akármelyik könyv beírhatja, vagy a szerző a könyvbe, hogy Istentől is letett. Hát ez nem adó. Azt mondta, hogy hát körülbelül vártam ezt a reagálást, de mondom a másodikat. Évezredek alatt milliók élete igazolja, hogy ez az Isten ihletésébe született könyv. Mert milliók élete változott meg úgy, ahogy ez a könyv jelzi, hogy megváltozik, aki az igét befogadja, és aki az igével él. Hogyan jött létre az ószövetségi, újszövetségi kánon? Azt kell megértenünk, hogy nem azért kaptak isteni tekintélyt egyes könyvek, mert valakik ezt kimondták, hanem azért mondták ki, mert ezeknek a könyveknek isteni tekintélyük volt, mert isteni ihletettségű könyvek. A kánon szó kane. Héberben nádat jelent. Valójában használták arra a szabványra, amit a nád mérővel mértek, tehát szabványt, mértéket is jelent, és ilyen értelemben a kánon olyan könyvek listája, amelyeknek isteni tekintélyük van. Tehát mik ezek a mértékek? Az egyik, prófétai vagy apostoli szerzőség. De figyeljük, hogy egyik szempont sem önmagában érvényes. Azért, mert próféta valaki minden írását nem tekintették Isten ihletésűnek. De ez az egyik szempont volt. Próféta vagy apostol a szerző. A másik. Az isteni tekintély, újra mondom, például a zsidókhoz írott levélről nem tudjuk még ma sem, hogy ki a szerző. Mondták Pál apostolt, mondták Apollóst, mondtak másokat, de igazából bizonyítottan nem tudjuk a kéziratok alapján, attól még érvényes az a könyv. De isteni tekintélye volt ennek a könyvnek a gyülekezetekben is. A harmadik. A könyv szellemi ereje. Ugye Isten igéje élő és ható. És amelyik könyv élő és ható volt, emberek élete változott meg. Születtek újjá az ige nyomán. A negyedik szempont. Történelmi és dogmatikai pontosságuk. Ez inkább negatív oldalról volt, mert ha olyan könyvet olvastak, például a katolikus Bibliában benne van többek között Judit könyve. De olyan történelmi pontatlanságok vannak benne, hogy arra azonnal azt mondták, hogy ez biztos, hogy nem isteni ihletésű, mert ilyen pontatlanságok akkor nem kerülnek bele. De az, hogy még pontos valami történelmileg, az nem jelentette azt, hogy a kánonba bekerül. Újra mondom, hogy a sokféle szempont együtt, és az első fogadtatás, különösen az újszövetségi könyveknél, Isten igéje vagy nem, gyülekezetek azonnal fölismerték. Ez különös, levelet kaptak Pál apostoltól. Egy csomagot küldtek a Filippi beliek, és megjön a levél, és ők a levelet úgy olvassák el, és úgy kerül kézről kézre, hogy átélik, hogy ez sokkal több, mint egy szeretett embernek egy kedves levele hozzájuk. Na most miért kellett megállapítani, hogy ez bibliai könyv, ez nem? Testvéreim, hogy egység jöjjön létre a keresztény egyházban, ebben a tekintetben, mert azért voltak bizonyos eltérések egyik-másik könyvvel kapcsolatban is, és jöttek a tévtanítók, és a tévtanítók taroltak. Már az első századokban, Marcion például, dobálta kifelé a Biblia könyveit, ő csak ezt a kettőt, hármat ismeri el, azon kívül a többi nem, Krisztus istenségét se, úgyhogy meg kellett állapítani, és Diokleciánus kegyetlen üldözése idején is sokat jelentett, hogy tudhatták, melyek a bibliai könyvek, mert akkor ők olyat adtak le, ami nem az isteni tekintéllyel bírt. Mert az Isten tagadásnak számított a részükről, a beszolgáltattak egy bibliai könyvet. De életükkel játszottak. Ha megtalálták, akkor az életükbe került. Tehát többféle szempont volt. Az Ószövetség Krisztus előtt 400-ra már kialakult, Krisztus után 90-ben Jamniában egy tudós csapat, nem zsinat volt az, vitatkozott, ott a példabeszédek énekekénike és Eszter könyve még kérdéses volt. Egy könyvet se vettek ki, amit addig már isteni tekintélyűnek tartottak, de ezek a könyvek még nem voltak benne. Krisztus után 170-ben egy Melitó nevű szárdiszi püspök írásában találni együtt az ószövetségi könyvek teljes listáját először. Az új szövetség könyveiről hamarabb kiderült, tehát aránylag hamarabb, hiszen ezek 50-100 között születtek, és az úgynevezett muratori kánon. Muratori egy régiségkereskedő volt, aki 1740-ben fedezte föl ezt a kánon gyűjteményt, illetve azt az írást, amelyik hordozta az összeállítást, és aztán a 400-as éveket lehet mondani, 393 Hippóban, Kártágóban, 397-419, ezeken a zsinatokon hivatalosan is rögzítik az új szövetség könyveit, és már a teljes szentírást is. Hallgassuk csak még egyszer az igénknek két mondatát. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott. A Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk. És talán ezt a sok történetiséget föloldandó befejezésül Gárdonyi Gézának, szeretett magyar írónknak, Írás a Bibliába című versét hadd olvassam föl. Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drága gyöngye, égi harmat lankadtaknak, világosság földi vaknak, bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál, szomjas lelkek forrás kútja, hol pohárral Krisztus áll. Ez a könyv az örök törvény, királyon lánc, rabon napfény, tévejgőnek hívó harang, roskadónak testvéri hang, elhagyottnak galambúgás, viharvertnek ereszet, haldoklónak angyal súgás, ne félj, fogd a kezemet. Gyermeknek is mély szép rege, bölcsnek rejtelmek tengere, fal, stúr rajta élő hangok, köd, s benn zengő hárfák lantok, templomok közt legszebb templom, csak megnyitom, s benn vagyok. Ablakán a paradicsom rózsáira láthatok. Minden fakul, minden romlik, márványvár is összeomlik, bíborleplek rongyán málnak, dicsőségek füstbe szállnak, csak ez a könyv nem tér porba, mintha volna élő lelke. Ez a könyv a Mózes bokra, Isten szíve dobog benne. Dicsőség neki érte. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Dicsőítünk, hatalmas Istenünk, szerető Atyánk, hogy mindent jól cselekedtél, ahogy teremtettél csillagmilliárdokat, életet a földön, embert, ahogy elgondoltad, és dicsőítünk téged, hogy a Szentírást is tőled kaptuk. Köszönjük az eszközöket is neked, akiket kiformáltál, fölhasználtál, akik tovább adhatták, leírhatták, de legfőképpen szent lelked csodáját köszönjük, ahogy örködtél a fölött, hogy a te igéd jusson elénk emberi köntösben. Szóról szóra, a te ihletésed szerint. Könyörülj meg rajtunk embereken. Olyan sok mindennel nem élünk, ahogy élhetnénk. Urunk, ahogy kezdő számítógépesek, alig használunk valamit abból a rengeteg lehetőségből, ami benne van a gépben. Úgy sokszor a Bibliával is úgy élünk, hogy csak még valamennyicskét merítettünk belőle. Vigyél beljebb, hisz a te szíved dobog benne. Ó, de szépen írta ezt a költő író. Áld meg, kérünk, a mi nemzedékünket és gyermekeinket. A mostani időben is hadd kerüljön mindenki elé a Biblia. S hadd tudjunk segíteni, hogy lehet beljebb menni. Add a mi magyar nemzetünknek, hogy a Szentírás újra, mint a reformáció idejében, a Károli Biblia egyre terjedt, és ott volt a Mester Gerendán, hogy hadd lehetne újra kézügyben, akár ebédnél, vagy vacsoránál, családokban is. Köszönjük, hogy megfényesíted nekünk ezeken a vasárnapokon a Szentírás hatalmas kincsét. Szeretnénk indulni a jövő hétre, szívünkbe rejtve, hogy ez a Jézus Krisztus a mi Urunk. Így szeretnénk visszamenni a munkahelyekre, családi otthonokba, talán magányos otthonunkba. Add, hogy ott is tudjuk, nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. És így imádkozunk a mi nemzetünkért újra. Várjuk, Urunk, a te irgalmadat, hogy nyilvánvaló tévutakról, gonoszságokból olyan szabadítást adsz, amilyet ember nem adhat, meg nem teremthet. Áld meg, kérünk, határon innen és határon túl a mi népünket, nemzetünket és ezt a nyomorult világot. Amen. Jézus mondja, az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak.